Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 40. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 40. Zsoltárunk első versét. segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk az Efézusi Levél 4. részéből, az első 3 verstől, majd a 17. verstől a 32. versig. Utána egy éneket fogunk még elénekelni, és egy másik igét is meghallgatunk tanításképpen. Tehát kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyen elhívattatok. Teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodás módjuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradt a tévejgésükben, és megkeményedett a szív. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemednek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szaporítsátok meg az Isten, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsága együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az előtt elkezdett 236. dicséretnek a 6. és a 7. versét énekeljük el. 236. dicséret, 6. 7. versét. eltér a szokásos liturgiától. A Jobb könyve első részéből hallgassuk meg ezt az igét. Jobb könyve első részének a 13. versétől a 21. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer, amikor Jobb fiai és leányai randomáztak és borozgattak elsőszülött testvérünk házában, hírnök érkezett Jobbhoz és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, elvitték azokat, a legényeket pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította Jobbot és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káleusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérünk házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, és rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyitta a fejét, azután a földre esve levonult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Urunk Istenünk. Te vagy méltó az imádatra. Te vagy méltó arra, hogy leboruljunk előtted, áldjuk, magasztaljunk a te nevedet. Valljuk, hogy te Szent Isten vagy. Téged illet a hódolat és a dicséret. Köszönjük szépen, hogy az elmúlt héten is megtartottál bennünket. Köszönjük nagy jó voltodat és kegyelmedet. Köszönjük azokat az áldásokat, amelyeket elkészítettél a számunkra. Kérünk segítsd, hogy bízni tudjunk benne. Te utalunk járjunk. És egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre jussunk. Köszönjük, hogy te a javunkat akarod. Könyörögve kérjük, hogy amikor próbatételek élnek, fájdalmak érnek bennünket, akkor el ne távolodjunk tőled, meg ne idogjunk. Bűnbánattal valljuk meg, hogy ilyenkor oly nehezen tudunk megállni a hitben. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor tele vagyunk indulattal, keserűséggel, panosszal, haraggal, még téged is vádolunk. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg azt a bűnünket, amikor veled fordulunk szemben, és azt gondoljuk, hogy te vagy az oka mindannak, ami rossz velünk történt. De kérjük szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, értetlenségeinket, kemény szívűségeinket. Tisztítsd meg a szívünket és a gondolatainkat. És segítsd, hogy most ebben az órában a mi gondolatunk egy kicsit közelebb kerüljenek a te gondolataidhoz. Ne szólalj most itt meg, kérjük szépen, és azt, hogy értsük szívünkbe, zárjuk, elfogadjuk a te beszédedet.
Amen.
Foglaljuk el a helyünket, a 475. dicséretünk első versét énekeljük el, 475. dicséretünk első versét, és utána menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre. Irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, ritkán szoktunk egy prédikációnak címet adni. A mai prédikációnak viszont az a címe, hogy elengedés. Ez a szó nem fordul elő a Bibliában. De nagyon gyakran használják a hétköznapi életben. Mondják azt, hogy egy problémával kapcsolatban, hogy engedd el. Nincs benne ez a kifejezés a Bibliában, de teljesen megegyezik arról azzal, amit a Biblia a megbocsátásról tanít. Nem egy helyen található a Bibliában a kifejtése, de ha alaposan tanulmányozzuk az igét, felismerhetjük, hogy mit tanít a Szentírás az elengedésről. Mindenkit ér keserűség, igazságtalan támadás, vagy éppen gyász, pótolhatatlan veszteség. Ha valaki kesereg ezek miatt, akkor gyakran tanácsolják azt neki, hogy engedd el. De mit jelent tulajdonképpen az, hogy valami elengedni? Különösképpen is három esetben szokták ezt mondani. Amikor valami álmunk nem valósulhat meg, pedig nekünk nagyon fontos lett volna. Talán hihetetlen nagy erőket fektettünk be a megvalósulására. Ilyenkor, ha látják a többiek az erőlködésünket, gyakran mondják, engedd el. Persze, könnyű ezt mondani. Aztán el kell engednünk egy szerettünket, hogyha hűtlen lett hozzánk. Vagy egyszerűen csak tovább lépett rajtunk. Nem volt többet szüksége ránk. És szokták mondani, hogy engedd el akkor is, ha valakit egy pótolhatatlan, egy nagy veszteségét, vagy megbántották. Isten segítségét is kérte, hogy ez a dolog elrendeződjön, de úgy érezte, hogy Isten sem segített rajta. És akkor már látják a többiek, hogy itt két lehetőség van, vagy beleroppan ebbe a dologba, vagy engedi, hogy ezt a veszteséget elszenvedje, és nem kesereg többet miatta. Engedd el, mondják, de hogyan? Próbálgattam az interneten keresni, hogy mit tanácsolnak, és az a tapasztalatom, hogy hangzatos mondatokon kívül szinte semmivel sem indokolják meg, hogy hogyan is lehetne elengedni a dolgokat. Nehéz is ezt megmagyarázni. De a Biblia nagyon sok mindent tanít ezzel kapcsolatban, és ezt érdemes végig gondolnunk. Tulajdonképpen három különböző esetet mondtam, de mind a háromnak ugyanazok a lépései. Lehet, hogy egy-egy lépést az egyikből ki kell hagyni, de a lényege mind a háromnak ugyanaz. Én most a harmadikon szeretném megvilágítani, hogy mit jelent az, hogy egy dolgot elengedni. Valakit egy nagy megpróbáltatásért, valakik átgázolnak a jó hírén, elveszik azt, ami az övé, az illető kéri a mindenható Isten segítségét, mert hívő ember, és aztán azt tapasztalja, hogy Isten sem segít, és ebben az esetben ott marad a nagy keserűségével. Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni? A második világháború után elkezdték lelki gondozni azokat az embereket, akik megjárták a holokausztot. És azt vették észre, hogy akik meg tudtak bocsájtani, azok megszabadultak az éjszakai szorongó álmaiktól, a kétségbeeséseiktől és a reménytelenségeiktől. Akik nem tudtak megbocsájtani, azok a saját maguk bosszú vágyába pusztultak bele. Egyszerűen tönkre tette őket, hogy erre riadtak fel éjszaka, hogy nem rendeződtek a félelmeik. Én 11 pontot szeretnék nagyon gyorsan végigmondani azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az elengedés. Az első, hogy vállald fel a bánatodat. Ne szégyeld a könnyeidet. Ne akarj erősnek mutatkozni. Tulajdonképpen miért is kellene az embernek szégyelni az érzelmeit? Ebben a férfiak a kiszolgáltatottabbak, mert úgy érzik, hogy nem szabad, hogy megmutassák a keserűségüket, a tehetetlenségüket, azt, hogy összetört a szívük. Vállald fel a bánatodat. Vállald fel a keserűségedet. A második, hogy tudatosan határozd el, hogy meg fogsz bocsátani. A megbocsátás nem érzelmek kérdése, hanem egy tudatos döntésé. Tudatosan határozd el, hogy meg fogsz bocsátani. És akkor is bocsáss meg, ha a másik nem kér bocsánatot. Mert neked csak akkor lesz könnyebb utána. A harag és a bosszúvágy egy olyan méreg, amit az ember a másiknak tartogat, de saját magát teszi vele tönkre. A harmadik, hogy ne gondolkozz azon, hogy mit kellett volna mondani, vagy mit kellett volna tenni abban a kritikus helyzetben. Mert ilyenkor újra átéled ugyanazokat a fájdalmakat, amelyeket korábban is átéltél. Amikor az ember magányában, éjszakájában azon gondolkozik, hogy mit kellett volna tennie, akkor falat épít saját maga és a másik közé. Egy olyan falat, amelyik a hétköznapokban nincs ott, de a másik megérzi. Érzi azt, hogy elválasztja őt ez a fal. Mivel ez nem logikus, nappal nem megfogalmazható. Ezért hiába is menj oda a másikhoz és kérdezné meg, hogy miért neheztesz. Hiszen a másik azt mondaná, hogy én nem neheztelek, pedig neheztelek. Az éjszakai álmaiban, az éjszakai félelmeiben, azokban a pillanataiban, amikor azon gondolkozik, hogy mit kellett volna tenni, és újra leperegnek előtte ezek az események. Mondom, egy falat épít két ember közé mindez. És a másik hiába megy oda, hiába akarja tisztázni. Erre teljesen képtelen, hiszen logikusan az a válasz, hogy én nem haladszom. Én már megbocsájtottam. De amíg valaki azon gondolkozik, hogy mit kellett volna mondania, addig nem bocsájtott meg. A negyedik, hogy mondj le az Isten vádolásáról. Mondj le az Istennel szembeni valamit. Nagyon sokan, amikor egy nagy veszteség éri őket, akkor perelni kezdenek az élő Istennek. És néhányaknál előfordul, hogy évekre, évtizedekre elfordulnak a mindenható Istentől. Istent vádolják az életük szerencsétlenségéért. Pedig Isten nem tesz nekünk semmi jót. Ő a javunkat akarja. Nem tesz nekünk semmi rosszat. Ő a javunkat akarja. Nézzük meg itt is Jobb történetét. Azt látta Jobb, hogy valami kiszámíthatatlan csapások sorozata mindazt elvette tőle, ami vele történt. Jött az ellenség, vihar támadt, villámcsapás volt, elpusztult mindene, meghaltak a gyermekei, és azután jött egy hatalmas nagy betegség. Általában ilyenkor az emberek szembefordulnak az élő Istennel. Azzal vádolják őt, hogy miért tette ezt a jó Isten. Jobb történetében is világosan látjuk, hogy nem Isten tette, hanem kísértette őt a sátán. El akarta tántorítani az élő Istent. Isten szeret. A javunkat akarja. Ezért adta értünk az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Aki pedig ezekben a nehéz időszakokban megkeményíti a szívét. Könnyen úgy járhat, mint az egyiptomi fáraó a 10 csapás idején. Minél jobban megkeményíti az ember a szívét, annál több baj, nyomorúság fogja érni. Tehát mondj le Isten vádolásáról, sőt, ez az ötödik, imádkozz Istenhez akkor is, ha nehéz elkezdeni. Menekülj ahhoz, akiről úgy érzed, hogy nem segített. És ekkor fogod érezni a békességet a nagy próbatételben. Azt a békességet, hogy nem érted, hogy mi történt, de a dolgokban mégis nyugalmat kapsz, és várod Isten segítségét. Olyan különösen fogalmaz egy helyen Pál apostol, gyakran elmondom az áldásban, hogy Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolatokatokat a Krisztus Jézusban. Igen, az értelmünk nem tudja fölfogni, hogy mi történt, de Isten békessége nagyobb, mint a mi értelmünk, és megőrzi a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ez azt jelenti, hogy megőriz bennünket, hogy Krisztus Jézusban maradjunk. Így is értelmezhető, hogy megőriz bennünket, hogy a nehézségek idején Krisztus Jézus szerint tudjunk gondolkozni. Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azután a hatodik, hogy köszönd meg Istennek, hogy már mennyiszer megsegített. Köszönd meg Istennek, hogy már mennyiszer megsegített. És gondold végig, hogy hány olyan lehetetlen helyzetből kihozott, amelyikben úgy érezted, hogy nincs segítség. Ne csak azon gondolkozz, hogy most miért nem segített, hanem vedd számba újra és újra egész részletesen, hogy hányszor segített már az elmúlt időszakban. És mondj áldást, ez a hetedik. Mondj áldást. Azt olvassuk az igében, hogy ne átkozzátok azokat, akik bántanak titeket, hanem áldjátok. Tehát áldást kell mondani. Kérni kell a mindenható Istent, hogy áldja meg őket. És ez egy nagyon nehéz dolog. De ez az útja annak, hogy elszakadjunk a dolgoktól. Ezt úgy szokták szemléltetni, hogy ér bennünket egy hatalmas nagy bántás, fájdalom, keserűség, és ezt egy nagy negatív jellel rajzolják le. Ott van a lelkünk, a szívünk közepén. Ezt onnan nem egy könnyű kitörölni. Nyugodtan mondhatom így, hogy nem is lehet. Ha kaptunk egy ilyen sebet, akkor az ott marad életünk végén. De amikor áldást mondunk azokra, akik bántalmaztak bennünket, akkor a nagy-nagy mínusz mellé oda teszünk egy kis pluszot. Aztán megint előjönnek a rossz emlékek, megint imádkozunk azért, aki bántott bennünket. És megint ott lesz egy újabb kis plusz a nagy negatívum mellett. És ha évek alatt folyamatosan áldást mondunk, akkor egyre több pozitívum veszi körül azt a negatívumot, ami velünk történt. És egyszer csak nem azt fogja meghatározni az életünk középpontját, ami keserűségért, nem akörül kristályosodnak ki a szavaink, az érzéseink, a mondataink, hanem az a sok-sok pozitívum határoz meg bennünket, amivel áldást mondunk. újra eszünkbe jutnak a régi sebek, de akkor már képes vagyok arra, hogy végig gondoljam, hogy az a másik ember, aki most megbántott, mennyi jót is okozott. És ha ezt is végig számolom, akkor egyszer csak a nagy negatívum helyett már a sok pozitívummal együtt látom a dolgokat. Mondj áldást! Nem véletlenül tanácsolta Jézus Krisztus. Nem véletlenül tanácsolta Pál apostol, hogy tegyetek jót azokkal, akik bántanak titeket. Az elengedésnek ez a hetedik állomása. Mondj áldást! És amikor olyan nehéz és kilátástalan az ember helyzete, akkor tegyük fel magunknak a kérdést. Mit akarsz velem, Istenem? Ez a nyolcadik lépés. Mit akarsz velem, Istenem? Mi a te célod az életemben? Gondoljunk még egyszer Jób történetére. Végig kellett élni egy nagy próbatételt. Mindenét elveszítette. Majdnem mindenkiét is. Ilyenkor az ember csak egy kérdést tehet fel. Mit akarsz velem, Istenem? Az a kérdés, hogy miért tetted ezt, Istenem, sehova se veszed. Az az Isten vádolásának a része. Az a kérdés, hogy mit akarsz velem, Istenem, a megoldás felé mozdít el bennünket. És vágyakozz arra, hogy megérítsd a másik lelkét ugyanúgy, ahogyan korábban is meg tudtad érinteni. A szívét a szíveddel. Érítsd meg a másik szívét a szíveddel. Nem tudom, hogy értik-e a testvérek, hogy mit akarok ezzel mondani. A legtöbbször csak a gondolatunkkal érintjük meg a másik gondolatait. De meg lehet érinteni a másik embert a szívünkkel is. A szív a szíved. Nagyon sokszor előfordul, hogy valaki mellettünk él, de a szíve a szívemet nem érinti meg. Éveken vagy évtizedeken keresztül. Nem csinál semmi rosszat. Csak a szíve nincs közel a szívemhez. Vágyakozz arra, hogy a másik szívét ugyanúgy meg tud érinteni a szíveddel, ahogyan az korábban is tette. Ugyanúgy beszélj hozzá. Ugyanúgy tudjatok összenevelni. Ne legyen meg közöttetek az a hideg három lépés távolság. És mi van akkor, hogyha az ember újra emlékszik a régi dolgokra? Emlékezni fog egy darabig. De akkor ugyanezeken a lépéseken kell keresztül mennie. Most már nem kell még egyszer a bánatot fölvállalni, de azt igen, hogy tudatosan el kell határozni, ahogy megbocsát. Már megbocsátott. Tehát nem játszik azzal a gondolattal, hogy újra haragos. Megbocsátott. Lezárt dolog. Az érzelmei még zavarják, de ő tudatosan már megbocsátott. És nem gondolkozik többet azon, hogy mit kellett volna akkor mondania, vagy hogyan kellett volna cselekednie. Lemond az Isten vádolásáról. Lemond arról, hogy megkeményítse a szívét Istennel szemben. És imádkozik Istenhez. Az embernek eszébe jutnak a veszteségei, a fájdalmai, a keserűségei, akkor ez az a legjobb, amit tehet. Imádkozik Istenhez, és eközben újra békességet fog kapni a mindenható Istentől. Gondolja végig az ember ilyenkor, hogy mennyiszer megsegítette őt a mindenható. És imádkozzon azért, aki őt bántalmazta. Jézus mondta, imádkozzatok azokért, mondjatok áldást azokra, akik bántalmazták. És újra tegye fel magának a kérdést, hogy mit akarsz velem, Istenem. Ne azt a kérdést tegye fel, hogy miért történt, hanem azt, hogy mit akarsz velem, Istenem. És gondoljon arra, hogy újra testvére lehet az, aki korábban bántott. Elengedés. Tudjuk-e elengedni a dolgokat? Arra tanít bennünket igényben Pál apostol, hogy viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kegyelemből élünk. Megbocsátott nekünk az Isten. Azt akarja, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak. Nagyon nehezen tudunk megbocsátani. De mindig arra gondoljuk, hogy ha Krisztus megbocsátott nekünk, akkor mi megtehetjük azt, hogy nem bocsátunk meg egymásnak. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Nagyon sok olyan eset előfordul, amikor el kell engedni valamit. Ha egy családban válás van, és el kell engedni azt, akit szeretünk, ugyanezeket a lépéseket kell végig átélnünk. Ha az álmainkat kell össze elengednünk, ugyanezeket a lépéseket kell átélnünk. És amikor mások bántanak és tönkre tesznek, akkor is ugyanezeket a lépéseket kell átélnünk. Érdemes ezt a néhány pontot minden élethelyzetünkben alkalmazni. És akkor valóban nem csak egy szólam lesz a szánkon, hogy engedjük el a dolgokat, hanem tényleg képesek leszünk elengedni azokat. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, kérünk szépen, hogy segíts meg bennünket, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. Teljesen. Átadva a szívünket és a gondolatainkat. Kérjük, hogy őrizd meg bennünket attól, hogy mindig nehezteljünk másokra. Kérünk, hogy őrizd meg attól a kísértéstől, ami olyan gyakran elhangzik, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Kérünk szépen, hogy segíts, hogy felejteni is tudjuk. Vagy ha emlékszünk is a régi dolgokra, akkor ne ugyanolyan érzelmi töltéssel, keserűséggel, haraggal és panasszal tegyük ezt, ahogyan az első percben átéltük. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Könyörgünk azért a fiatal párért, akik tegnapi napon indultak el életünk közös útján. Kérjük azt, hogy áldásodat ad rájuk, és kísérd el őket minden napon. Az, hogy áldás legyenek egymás számára, és áldás legyenek mind a két család számára. Könyörgünk hozzánk országunk vezetőjét. Kérjük, hogy bölcsen és a te akaratod szerint tudják irányítani az országunk életét. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy koronavírus járványban kegyelmes voltál hozzánk. Kérjük ott, hogy ebben a nagy próbatételben ne megkeményítsék az emberek a szívüket, ne téged vádoljanak, hanem inkább átgondolják a helyzetüket, és segítségét hozzád meneküljenek. Kérjük szépen, hogy bár nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk, de Krisztusért hallgass meg bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az alakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon néked békességet.